Köszöntöm a Tendefem hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Herboli Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást.
100 év, nagy idő, egy ember életében mindenképp, de egy zenekar életében ez a 100 év, ez mekkora idő?
A 100 év mindenképpen 100 év, de ami nagyon érdekes, hogy amikor készültünk és gondolkoztunk, hogy ezt a 100 éves születésnapot hogy szeretnénk megünnepelni, akkor arról döntöttünk, hogy készítünk egy kiadványt. Rengeteg nagyon szép régi képünk van, érdekes fotókról van szó. Van néhány kedves és érdekes történet, számos filmhíradó részlet is van, úgyhogy az albumot megcsináljuk digitális változatban is, nem csak kézzel fogható formátumban. De hogy a kérdésére válaszoljak, az album elejére terveztünk egy idővonalat, pontosabban kettőt. Azt szerettük volna látni, hogy az egyik idővonalon fut az elmúlt 100 év történelme, a legfontosabb történelmi események. A másik idővonalon pedig, hogy mi történt ebben a 100 évben a zenekarral, és a cél az az volt, hogy majd látjuk, hogy a zenekar élete hogyan reflektált ugye a történelemre. Hát meg kell mondjam, hogy megilletődve tapasztaltam azt, hogy tulajdonképpen szinte sehogy. Nyilvánvalóan a történelem változása az egyes személyeknek az életére elég komolyan kihatott. De a zenekarra, mint zenekarra, hát ez távolról sem volt ennyire direkt. Azt láttuk, hogy a történelem az folyt a maga medrében, a zenekarnak megtörtént a saját élete. Mondok egy példát, a legsötétebb 50-es években, amikor azért nem volt olyan egyszerű külföldre utazni, a zenekar tulajdonképpen utazhatott. A zenekar koncertezhetett és játszhatta, amit akart lényegébe véve. Nyilván különböző rezsimek jöhettek, mehettek. Feltételezem, hogy egyik se tudta, hogy mi ez a komoly zene. Talán nem árt olyan nagyon, úgyhogy hagyták békén a zenekart. Így aztán a zenekarnak a történelme az egy saját külön szálon tudott futni.
Most 1923-ban, ugye pont 100 évvel ezelőtt alakult a zenekar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A zene az ugyanolyan? Tehát, hogyha nem tudom, mikortól vannak felvételek. Tehát változik a zene, az előadásmód, a zenéhez való hozzáállás? Mennyit változtat az ember változása a zenén?
Van, ami változik, és van, ami örök.
Ami az kotta az adott, gondolom.
A kotta az adott, bár azt is meg kell jelzni, hogy a kotta is szokott változni. Például az utóbbi évtizedekben egyre felületesebb kiadványok érkeznek, egyre kevésbé, hogy is mondjam, szerzőhűek a kiadványok. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ami érdekes és döbbenetes, hogy volt egy Bordezső nevű ember, aki 100 éve katonazenész volt különben, és amikor kipattant a fejéből, hogy kéne még egy szimfonikus zenekar, volt akkor már Budapesten egy szimfonikus zenekar, de amikor kipattant ez a fejéből, akkor ezt össze is tudta hozni, akkor egyébként ő a Székes Városi Könyvtár, Székes. Vagy valami...
Hát igen, az is lett a zenekar neve, jól tudom, a Székes Fővárosi Zenekar.
Így van, ez lett a zenekar neve, és akkor még előfordult, tehát részben profikból, de voltak még amatőrök is az együttesbe. De ez néhány év alatt, talán nem ez a jó szó, de levetkőzte a zenekar, lassan profikká váltak, és ugye 23-ban, nagyon jól mondta, 23-ban alakult meg a zenekar, ez akkor adta az első koncertjét, 32-től pedig már Ferencsik János vezényelte az együttest, hoppá, aki azért akkor már egy elég nagy ágyú volt, tehát azért valaki volt. Tehát nagyon gyorsan professzionálissá vált az együttes. Érdekesség még, ez talán ilyen médiatörténeti érdekesség lehet, hogy a Magyar Rádió az Állatkertből az első szimfonikus zenekari koncertjének közvetítését azt ezzel a zenekarral valósította meg.
Akkor hány tagú volt a zenekar, mondjuk az alakulás évében, és aztán hogyan fejlődött ez?
Tulajdonképpen a szimfonikus zenekar az méretét tekintve mindig is egy tólig határ között mozgott. Én azt mondtam, hogy ha szerencsénk van, akkor azért 80 embernél több nincs a színpadon. És hogy mi az, amikor mi kevesen vagyunk, hát akkor mondjuk olyan 50.
Hát, ha jól olvasom, akkor 40 fővel alapul.
Igen, de már akkor is kiegész. Ugye ez mindig műsor kérdése, már akkor is kiegészültek olyan tagokkal, vagy nem tagokkal, de akik szívesen társultak a zenekarhoz, és különböző szimfóniákat azért ennél már nagyobb létszámmal kellett előadni. Egyébként a Károly kertben volt nagyon sok koncertje a zenekarnak az első években, tehát kifejezetten ilyen, mondhatjuk, hogy szabadtéri koncertekre állt rá először a zenekar, és az igazi komoly koncerttermi működés az egy picit később kezdődött, de nem sokkal, ahogy az előbb említettem.
És lehet esetleg ezt a 100 évet időszakokra, azt nem mondjam, korszakokra bontani, mondjuk ami a zenekar szempontjából fontos, akkor hogy lehet ezt az idővonalat megbontani, kell-e megbontani?
Mindenképpen érdemes. Én azt mondom, hogy az első korszak az Ferencsik Jánosig tartott, ami tényleg az alakulás időszaka volt. Ferencsik János alatt, aki ugye 53-tól volt a zeneigazgatója az együttesnek, ott vált igazán professzionálissá a zenekar, az egy nagyon-nagyon fontos időszak volt. Ferencsik halálával zárult ez le. 87-től lett aztán Kobayashi Kenichiro 10 éven keresztül. Ez megint egy egészen másik időszak volt. Kobayashi mestert nagyon szeretjük. Nem olyan régen jöttünk haza Japánból. Az év elején voltunk turnézni vele. Fantasztikus lény, fantasztikus személyiség. De megvan neki is egy műfaji otthona, amiben ő mozog. Tehát amikor ő 10 évre átvette a zenekar művészeti irányítását, akkor ő saját képére faragta az akkor úgynevezett állami hangversenyzenekarnak a művészeti arculatát, és őt pedig Kocsis Zoltán 1997-ben Kocsis Zoltán váltotta, aki pedig szintén nagyon nagyot fordított a zenekaron, részben a zenekari állománynak egy jelentős cseréjével, részben pedig nem az akkor megszokott, mondjuk így, hogy klasszikus repertoárra helyezte kizárólag a hangsúlyt, hanem bizony a 20. századi zené felé is erősen kacsingatott, és egy csomó olyan projektbe kezdett bele, ami korábban elképzelhetetlen volt. Rendkívül zeneileg, szakmailag borzasztó, igényes és nagyon komplikált zenékbe. Például Richard Strauss-t játszott, de nagyon fontos volt neki Bartók. El is indult a Bartók új sorozat lemezfelvétel az ő keze alatt. Tehát azért egy nagyon másmilyen művészeti arculat következett abban a 20 évben, amíg ő irányította az együttest.
Azért talán jelzi egy zenekar súlyát, hogy azok is, akik a komoly zenéhez, vagy a klasszikus zenéhez nem értenek annyira, azok is egy-egy névvel, amikor találkoznak, akkor tudják, hogy miről van szó. És mondjuk Kocsis Zoltán ilyen, és még itt az elhangzott nevek majd mindegyike ilyen, azért ez jelzi szerintem a társadalomban betöltött szerepét is, és a súlyát mondjuk egy zenekarnak.
Így van, az is tény, hogy ebben nagy segítségére volt a zenekarnak a kor hangulata. Ugye nagyon sok külföldi szellemi áramlat azért erősen le volt blokkolva. A tévé, az internet nem volt a zsebünkbe, ma a telefonunkon ott van az internet. Tehát ez egy nagyon másik kor volt, mondjuk akár a ferencsikes kor, de valóban nem volt ember, aki ne tudta volna, hogy ki Ferencsik János, aki nem mellesleg az Operaháznak is a főzeneigazgatója volt. Kobayashi Kenichiro az a Magyar Televízió első nemzetközi karmester versenyét megnyerte, és nem sokra rákapott meghívást a zenekarhoz. Szintén egy nagyon népszerű figura volt, és hát valóban Kocsis Zoltán már a 80-as évektől mondhatjuk, hogy sztár volt. Meghódította a világ legfontosabb színpadait, mint zongorista, és aztán a zongorista karrierjét némileg vagy részben félretéve kezdett vezénylésbe.
Milyen kapcsolat kell, hogy legyen? Csak azért, mert most, hogy készültem a beszélgetésre, olvastam, hogy Kovács Géza főigazgatóval együttműködve dolgozott Kocsis Zoltán, és milyen kapcsolatnak kell lenni? Mi az ideális a zenekar életében a főigazgató és a társulat között?
Tulajdonképpen a társulat értelemszerűen művészekből áll. Nem beszélve a mindenkori zeneigazgatóról vagy főzeneigazgatóról, aki szintén művészember. Azt hiszem, hogy a főigazgatóknak pedig az a dolguk, hogy, hogy mindazt a szárnyalást, azt a repülést, ami a művészekben megfogalmazódik, az a sok vágy, az a sok indulat, ami nagyon kell ahhoz, hogy tudják végezni a munkájukat, vagy talán helyesebb úgy mondani, hogy tudják megélni a hivatásukat. Az pedig valahogy keretek közé kell szorítani, és a sok-sok-sok-sok szét irányuló energiát egy irányba kell húzni. Tulajdonképpen mindenkinek ez a dolga. A zenekaron belül egy szólamvezetőnek az a dolga, hogy a szólamot egy irányba terelje. A sok szólamot a karmestere tereli egy irányba, és szerencsés esetben egy adminisztratív főigazgató mindenkit egy irányba tud terelni.
Erbeli Domonkos, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a nap vendége, a Trend FM-et hallgatják, és még egy picit visszakanyarodnék a múltba, hogy beszéltünk arról, hogy változtatott a politika, de a zene támogatása az folyamatos volt, és a zenekar támogatása folyamatos volt. A zene az tulajdonképpen politikán fölüli? Tehát az egy olyan művészi ág, amit a legkevésbé érint a politika, mert ugye a színészetről ugyanezt nem mondhatjuk el, vagy a filmművészetről, sőt, akár a képzőművészetről sem mondhatjuk el. A zene egy kicsit más?
Azt gondolom, hogy minden művészeti ág tulajdonképpen az emberről szól. A gyengeségeinkről, az erősségeinkről, a képességeinkről, a tehetségünkről, néha a tehetségtelenségünkről. Na most... A politika is, azt is az emberek csinálják. Néha, amikor nem annyira tehetségesek csinálják a politikát, akkor képesek beleszólni a művészetbe. Szerintem ez egyébként nem szerencsés. Tulajdonképpen a gyökér, a lényeg az mindig ugyanaz. Emberek vagyunk, és szerintem ebből a szempontból az elmúlt 100 évben nagyjából ugyanúgy működtünk, ahogy a következő 100 évben fogunk. Tehát azért változnak a technikai eszközeink, mi azt gondoljuk, hogy fejlődünk, és biztos 100 szempontból fejlődünk, hát a technológiai fejlődés elképesztő, de az ember tulajdonképpen ugyanolyan marad. Szeret, utál, féltékeny, és még sorolhatnánk.
A Nemzeti Filharmonikusok és a technika kapcsolata. És azért gondolkodom ezen a felvetésen, amit itt az előbb említett, vagy én fogalmazom az felvetésé, hogy azért infrastruktúrálisan nagyon sok minden változott az elmúlt évben, évtizedben Magyarországon, gondolom a világon is. Egy ekkora zenekarnál mennyit számít az, hogy hol lépnek föl, és milyen minőségben tudnak előadni?
Természetesen nagyon sokat számít. Ha már az elmúlt évtizedek szóba kerülnek, akkor azért azt meg kell említenünk, hogy a vasfüggönyös időszakban is például egy szimfonikus zenekar, ez nem csak az állami hangversenyzenekarra vagy a Nemzeti Filharmonikusokra, igaz, azért úgy nagyjából utazhatott, tehát hogy ezt el lehetett vinni más koncerttermekbe, és érdekesek is voltunk, tehát szívesen is vásárol csúnya szóval, külföldi cégek, koncertszervezők szívesen vásároltak a vasfüggöny mögül minőségi zenekarokat és produkciókat. Ez rendben van. A világ ebből a szempontból érdekes módon az óriási technológiai fejlődésnek is köszönhetően egy kicsit összement. Máshogy működik ez. Annak idején egy lemeznek a kiadása, felvétele, az egy rangot jelentett egy együttesnek. Ma egy lemeznek az elkészítése nem nagy dolog, fogunk egy stúdiót, kereskedelmi forgalomban relatív olcsón elérhető mikrofonokat fölállítunk, kell egy számítógép, ami rögzíti a különböző sávokat, és nagyjából meg vagyunk, már csak föl kell játszani az anyagot. Ez ennél sokkal komplikáltabb volt, akár néhány évtizeddel ezelőtt is. Tehát ezek a dolgok változtak, a turnék rendszere, módszere változott, a finanszírozása nagyon megváltozott. Másik oldalról, amikor én még gyerek voltam, ami hát mondjuk egy olyan 30 évvel ezelőtt volt, bő 30 évvel ezelőtt, akkor nagyon nehéz volt például kottákhoz hozzájutni, bizonyos felvételekhez hozzájutni, amit az ember azért szeretett volna megtenni, mert jaj, de jó lenne hallani, hogy a világ más táján hogy játsszák ezt vagy azt a művet. Ez akkor komplikált volt. Ma borzasztó kényelmes. Fogom a telefonomat, előveszem, beírom, amit akarok, és mindjárt ki fogja dobni, és már hallgathatom is a zenét. Tehát ilyen típusú változások azért persze vannak. De a felvételekről is halljuk. A jó zene az jó zene volt akkor is. Azt akkor is bizonyos standardokat meg kellett lépni, el kellett érni, és a közönség nem volt kevésbé igényes, vagy kevésbé finnyás, ha úgy tetszik. 100 évvel ezelőtt sem. Kifütyülték, ami nem tetszett, paradicsommal megdobálták azokat az előadókat, akik nem megfelelő szinten játszottak. És ez ma is így van. Talán ma nem dobálnak paradicsomot, de nem jönnek el a koncertre.
Nagyon érdekes volt, amit mondod, de én igazából az előadói térre gondoltam. Tehát mondjuk a MÜPÁ-nak a terme, a nagy terme, hogy szól külföldön, gondolom azért a Nemzeti Filharmonikusok a legnagyobb koncerttermekben tud fellépni. Vannak-e különbségek? És ilyen szempontból a változás, az infrastruktúrális változás, a modern technika mit hoz egy zenekar életébe?
A MÜPA valóban egy mérföldkő szerintem a hazai koncert életben. Egészen elképesztően jó az a terem. Tehát először is hangolható, ami a nagyon sok koncertteremről nem mondható el. Korábban a koncerttermek megépültek, aztán vagy jó lett az akusztika, vagy nem. Most már azért egyel komplikáltabb ez a dolog. A MÜPA-nak a koncerttermek például egészen kiváló, nagyon szeretünk ott játszani, sokat is játszunk.
Hogy hangolható, bocsánat? Hát most az amatőr lehet, hogy előjött belőlem, de hogy hangolható egy terem?
Bajban vagyok, mert bár látom és mindjárt el is fogom magyarázni, a pontos terminus technikusokat nem tudom elmondani valószínűleg jól.
Állítható de például a falak
például, tehát a második emelettől kezdve ilyen rezgő kamrákat lehet kinyitni vagy becsukni, illetve a színpad fölött van egy óriási, nevezzük állványzatnak, fa burkolattal, speciális téri domokkal ellátva, ami ráadásul emelhető, süllyeszthető. Ezt kenopinak hívják, tehát ezzel is hangolható a terem. Nagyon nem mindegy, hogy mekkora társaság, nagyon nem mindegy, hogy milyen műfajt játszik lenn a színpadon, és ahhoz, hogyan történik a teremnek a belövése gyakorlatilag. Egyébként pedig maga a terem ilyen speciális gumi pogácsákon és ágyon van.
Igen, ezt olvastam. Az ember sok mindent olvasott erről, de akkor, amikor hallja egy zenekarral dolgozó embert, hogy hangolható terem, azért annak más az akusztikája, hogy stílszerű legyek. Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést, a TEMDEFEM-en a nap vendégét, Herbori Domonkost, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatóját hallgatják, maradjanak velünk.